Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, bocsássátok meg, 5:45-kor bekapcsoltam a fűtést, de most mégis véletlenül valaki kikapcsolta, úgyhogy újra kapcsoltuk. 40. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el, várván vártam a felséges Urát.
Várván vártam a felséges Urat, és íme hozzám fordul, kegyelmesen meghallgatom, és rajtam megmutatta jó voltát, kívül a mi veremből, és hasáros fertő.
Foglaljuk el helyünket, 310. énekünket keressük meg, 310. dicséretünket énekeljük valamennyi verszakával. Oh,
meg ne sértsen, pókorra ne vessen, de ha bűnbocsátó, vigy el vétkünket, légyen igazítunk, s adjon örökséget. Menjek országában.
A mi segítségünk, istentiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Lukács evangéliumában, a 19. részben, a 28-tól a 38-ig terjedő versekben, ülve hallgassuk meg. Miután ezeket elmondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek el a szemben lévő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamár sikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamár csikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamár csikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek ezért, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged. Áldjuk a te kibeszélhetetlen jóságodat, és köszönjük a te békességedet, amelyet megadsz nekünk ezekben az igazán feszült napokban. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te érkezel, te jössz. Köszönjük, hogy az Isten országa valóságossá válik a mi életünkben. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, hogy megértsük a te szavadat, és minden külső nehézség ellenére követőid lehessünk. Áldott, aki jön az Úr nevében. Jöv el, Uram Jézus. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 180. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Szeretett testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az első virágvasárnap történetében, a felolvasott igerészben, Lukács evangéliuma 19. részében. A 31. verset olvasom újra. Így szól a mi Urunk, az Úrnak van szüksége rá. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, mi, akik együtt olvastuk és olvassuk református vezérfonalunk szerint a Szentírást, Lukács evangéliumát, az elmúlt hetekben különösen is felfigyelhettünk arra, hogy a Szentlélek Úristennek milyen gondja van arra, hogy egy-egy ige a Szentírásban olvasható történet a helyén legyen. Lukács evangéliumában is minden a helyén van. És ez nem pusztán egy szerkesztői munkának az eredménye, hanem Isten vezetése. Néhány héttel ezelőtt, közösen olvasva a Szentírást, láttuk, ahogyan Jézus Krisztus a tanítványain keresztül a világhoz fordul. Megszólítja a környezetét. Adventre készülő evangelizációs esténken, csobánkán azt hallottuk, hogy a tanítványnak az a feladata, hogy tanítvány legyen. A tanítvány akkor tanítvány, ha beiratkozik a mi Úrunk Jézus Krisztus iskolájába, és ebben az iskolában egyre feljebb jut, de tudva azt, hogy ő csak tanítvány, és van egy mestere. És amikor Jézus Lukács evangéliumában a tanítványait felruházza, és a tanítványait megbízza az ő követésével, utána útnak indul. Nem csak úgy nyakába veszi ezt a teremtett világot, hanem egészen konkrét célja van megérkezni Jeruzsálembe. Megérkezni nem csak a fővárosba, hanem megérkezni a keresztig. Így az evangélista azokon a példázatokon keresztül is tanít bennünket, amelyeket az úton mond a mi Úrunk Jézus Krisztus. És íme most a felolvasott ige, az első virágvasárnap története Adventben bennünket Jézus Krisztushoz visz, az ő útjához közelít. És ezen az úton láttuk azt is, hogy nem csak a végső pont a megérkezés az, ami fontos, hanem azok a gyöngyszemek, amelyeket ez úton olvasunk, újra és újra mai igeolvasók is. Így tettük ezt az elmúlt alkalommal pénteken, amikor bűnbánati esténken kezünkbe került a 19. rész első néhány verse, amely megint csak Lukásnál van feljegyezve egyedül. Zákeus története. Zákeus történetében pedig Jézus Krisztus kimondja az ő küldetését, az ő útjának a titkát, és kimondja azt, hogy az emberfia pedig azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez Jézus Krisztus útjának a titka, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És közben kimondja egy ember életén keresztül azt is, hogy mi Jézus Krisztus küldetésének a célja, hogy üdvössége legyen egy embernek, ott és akkor így olvastuk, hogy üdvössége legyen egy háznak. Ma lett üdvössége ennek a hajléknak, mondja Jézus. Amikor Zákeus személyesen találkozva vele, életében döntő változást él át. Jézus azt mondja, nem csak titok, hogy azért jöttem, hogy megkeressem, és megtartsam azt, ami elveszett, hanem íme az én küldetésem célja, hogy üdvösséget adjak. Hogy üdvösséget nyerjenek azok, akik engem követnek. És mikor ezt hallják, próbáljuk meg magunkat egy picit Jézus környezetébe helyezni, a tanítványok, az emberek, a farizeusok, mindazok, akik valamilyen formában tekintenek ami Úrunkra Jézus Krisztusra, vagy azért, hogy elveszítsék, vagy azért, mert szeretik őt, és szeretnék megtartani ebben az életben, megőrizni őt. Úgy látják, hogy Jézus a legfontosabbat mondta el. A reményüket, a vágyukat. Azt, ami az első bűneset története óta az embert foglalkoztatja, hogyan is üdvözülhetnék. Hogyan is lehetne az életem minőségében más? Hogyan is lehetne az életem nem csak meghosszabbított élet, 10, 20, 40, 100 évvel hosszabb élet, hogyan lehetne örök, de nem örök szenvedés, hanem örök békesség és boldogság. És amikor ezt hallják Jézus tanítványai környezetében lévők, akkor szinte már az Isten országát látják maguk előtt. Most jön el az Isten országa. Most toppan be ide, amiről beszélt Ézsaiás, amiről szólt Jeremiás. Amit elmondtak a proféták régen, az ma teljesedett be. Ma lesz. Felfokozott messiás várakozásban és felfokozott messiás várásban élnek ezek az emberek ezekben a percekben. És Jézus ekkor egy példázatot mond nekik. A minák történetét. Úgy olvastuk a tegnapi napon, Jézus példázatot mondott, mert azt gondolták, tudnélik a környezetében lévők, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. És elmondja, hogy a példázatban van egy nemes ember, aki távoli országba utazik azért, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, hivatja a szolgáit, 10 szolgáját, és mindenkinek megfelelő értékű pénzt ad, minákat ad, kincseket ad, és utána pedig rájuk bízza a gazdálkodást. De eljön majd az a pillanat, amikor megjelenik a számonkérés napja, amikor oda kell állni a minákat, Máté evangélista így mondaná, talentumokat osztó gazda elé. És mint egy Jézus Krisztus evvel azt mondja el, hogy az Isten országa nem úgy jön el, ott és akkor, ezekben a napokban, mint ahogyan ti azt remélitek, várjátok. És amikor olvassák később ezeket az igéket, az első keresztény közösség tagjai, és olvassuk mi is, akkor pontosan ebben a feszültségben vagyunk, hogy Isten ígérete igaz, Isten azt mondta, hogy eljön az ő országa, azt mondta, hogy üdvösséget ad az övéinek, hogy újjá teremt mindent, és mi pedig itt vagyunk ma, ebben a hajlékban, templomban, sokan megfáradva, megkeseredve, sokan dideregve, sokan a bűneiket hordozva, terheiket cipelve, kérdéseik tömkelegével élve, akkor hogyan is van mindez? Van egy nagyon kedves énekünk, amely arról szól, bizony arról szól, hogy Isten várakozik, és azt mondja, ó szégyen az, hogy te vagy, Uram, akinek várni kell. Isten várakozik, az egyik alkalmunkon átgondoltuk, és megtettük annak a kimondását is, hogy értünk várakozik. Azokért az emberekért várakozik, és azokra az emberekre vágyakozik az Isten, akik úgy élik az életüket, minthogyha lefelé tartana. Ebben az igében hallottuk, hogy amikor megérkezett Jézus az olajfák lejtőjéhez. Mi sokszor ezt látjuk, hogy mélybe kanyarodnak a mi dolgaink. Hogy döntéseink tragikumba torkollanak. Hol vagy, Uram? És ilyenkor elönti a szívünket a félelem, a keserűség, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy akár Jézus életét és Jézus történetét csak külsőleg szemléljük, és elveszítsük a mi szenvedésünk feletti mennyei perspektívát. Elveszítjük azt, hogy minden látszat ellenére Isten valójában fölfelé szeretné vezetni a mi utunkat, dolgainkat. Elfelejtjük azt, hogy Jézus útja nem a mélybe vezet, mert a kereszt nem a tragédiájé, nem az elmúlásé, hanem a feltámadott Jézus Krisztussal találkozva a győzelem jelévé lesz. Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünkön bizony nekünk el kell gondolkodnunk, hogy hol van Isten dicsősége a mi életünkben, és hol van a mi mélységünk. Hol van Jézus Krisztus, ami útunkban? Hol van Jézus Krisztus, ami adventünkben? Hol van Jézus, ami keserűségünkben? És hol van Jézus Krisztus, ami reménységünkben? Mert ő ezt az utat már megjárta. És nem csak úgy, hogy a szószoros értelemben megjárta, hanem úgy is, hogy ezen az úton bizony előttünk járt. És mikor az első keresztény közösségek olvassák akár Zákeus történetét, vagy az ahhoz kapcsolódó megint két megerősítő igét, a példázatot, vagy Jézus bevonulásának a történetét, akkor abban mindig azt kérdezték, vagy mindig azt kérdezik, hogy na jó, de ebben mi az én feladatom, mi az én szerepem? Hol találom meg az igével a kapcsolópontot? Mintha mi kérdésünk volna ez. Hol azonosulhatok ehhez az igéhez? Ott biztosan azonosultak az első keresztjének, és bizonyára azonosulhatunk mi magunk is, hogy megértették, a nemes ember eltávozik azért, hogy királyi méltóságot szerezzen magának. Hogy látszólag távol megy, és mégis közel van hozzájuk. Megértették a példázatból az első keresztjének azt, hogy nekik is van felelősségük, és nekik is van döntésük. Személyes döntésük. Tudnélik, hogyha az Úr távolra megy, és az ő vagyonát szétosztja az övéi között, a gazdálkodást, a munkát, a feladatot a szolgálóinak kell elvégezni. Ezt nem veszi el tőlük senki. A döntés felelősségét nem könnyíti meg senki. Sőt, ebben a történetben most nem a különbözőségeket nézzük Máté evangéliumával, mindenki egyforma mértéket kap. Mindenkinek ugyanannyit. Nem hárman, hanem tizen. Mindenki ugyanannyit kap. Ugyanannyi lehetőséget, ugyanannyi értéket. És hadd mondjam így, idézőjelbe, de mégis ami világérzetünket megfogalmazva, a magányban lévő embernek, az egyedül lévő embernek meg kell hoznia élete legfájdalmasabb és legnehezebb döntéseit. Olyan döntések között kell szinte nekünk is választani, mint amely döntésekről olvasunk az Ószövetségben, a Királyok könyvében. Azt kérdezi Illés a próféta, meddig sántikáltok még kétfelé? Meddig megy még a ti életetek kétfelé? És mi szeretnénk az egyiket is, és szeretnénk a másikat is. És úgy érezzük, hogy az egyikből is, és a másikból is megtarthatunk magunknak valamit. Pedig ez nem megy. Lehetetlen. Azok, akikre Isten valamit bízott, a döntés felelősségét is odaadta, rábízta. Tudjátok, testvérek, az ember mindig a határhelyzetekben, azokban a próbaidőszakokban érti és érzi a döntésnek a súlyát vagy felelősségét, amikor személyesen megy át rajta, vagy éppen a környezetében dönt valaki. Mert vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet megváltoztatni. Vannak olyan dolgok, amelyeknek a következményét végighordozni kell. És egészen új élethelyzetet teremtenek. Azért hozom ide, mert a tegnapi napon egy nagyon nehéz, mindamellett nagyon szép beszélgetésben volt részem, amikor meglátogattam azt a kedves rokonunkat, rokonomat, aki az elmúlt héten igazán felnőtté lett, mert azt a döntést kellett meghoznia, aláírnia, hogy levágják a jobb lábát. És ezt nem lehet visszahozni. Nem lehet azt mondani, hogy ezt a döntést megváltoztatom, hogy holnap visszavonom. Ennek a döntésnek minden következményét hordoznia kell. Egész életében. És nem az a kérdés innentől kezdve, hogy jó döntés vagy rossz döntést hozott, hanem egy döntést hozott az ember. És az egész életére kihat. Úgyhogy, testvérek, ebben a mai időszakban talán nem is az a legnagyobb kérdés, hogy most az egyik ajándékot vagy a másik ajándékot hozza az angyal, hanem az a nagy kérdés, ahogyan olvassák, és olvassuk mi magunk a Szentírást, hogy az milyen változást hoz a mi életünkben. Az a nagy kérdés, hogy azok, akik látszólag magára hagyott emberek, azok, akik ott vannak tele tűzzel, mikor jön már el az Isten országa, azok az emberek bizonságot tesznek. Bizonságot tesznek az ő urukról, Jézus Krisztusról. Döntenek. És ennek minden következményét hordozzák az életükben. De milyen jó, mondja Szűcs Ferenc testvérünk, egy másik történettel, vagy a párhuzamos történettel kapcsolatban megjegyezve, hogy amikor valaki döntést hoz és Jézus Krisztust követi, akkor ebben a döntésben még sincs egyedül. Professzor úr olyan szépen kifejti, éppen az úgynevezett kisázsiai levelek kapcsán, a Jelenések könyvében olvasható rövid kis üzenetek kapcsán, hogy levelet az ír, aki távol van. De minden levélben szerepel az a mondat, hogy tudom a te dolgaidat. Hogy lehet, hogy távol van, de mégis ott van az emberrel. Tudja a mi döntéshelyzeteinket, és tudja azt, hogy mi milyen bizonságtevői vagyunk. Mert kedves testvérek, a felolvasott ige most bennünket nem virágvasárnap felé kalauzol, hanem odavisz, ami Úrunk Jézus Krisztus mond, hogy a mi döntéseinkben, megfogalmazott bizonságtételeinkben ki tudjuk-e mondani olyan egyszerűen, tisztán, olyan érthetően, amit az Úr mondott a tanítványainak, mondjátok azt azoknak, akik tulajdonosai ennek az állatnak, hogy az Úrnak van szüksége rád. Hogy Isten számít rád. Sokszor a mi bizonságtételeinket megalapozzuk, utána olvasunk. Vannak olyan elődeink és vannak olyan előjáróink, akikre büszkék lehetünk, hogy ennek minden tudományos megalapozottságával szólalnak meg és hirdetik az igét. De a mi küldetésünk az egykori tanítványoké és a maiaké ugyanaz, hogy elmondjuk ebben az adventben, az Úrnak van szüksége rád. És hiszem, hogyha ezt elmondjuk, és tisztán, egészen érthetően hirdetjük, akkor minden bizonságtétel hordoz magában annyi erőt, hogy a további utat megtöri a másik embernek a szívében. Az Úrnak van szüksége rád. Ezt mondja ebben az adventben a mi Urunk Jézus Krisztus. És nem csak úgy találkozhatunk ezzel az igével, hogy az Úrnak van szüksége rád, aki távolabb vagy, aki az út peremén állsz, aki vizsgálod Jézust, nézed az ő kudarcát és győzelmét, hanem úgy is megfogalmazódik mindez, hogy az Úrnak van szüksége rám. Hányszor látjuk azt, hogy problémát jelent egy-egy szolgálatnak a hiánya. Tervünk vagy tervem az, hogy a következő esztendőnek a legelején újra megkérdezzük a gyülekezetet, hogy ki milyen szolgálatot vállalna. Nem kényszerből, nem azért, mert muszáj, mert valami hiányzik, hanem hálából. Az Úrnak szüksége van rám. És ebben a helyzetben bizony, amikor személyesen találkozunk szolgáló bizonságtevőként ezzel, akkor látjuk a saját magunk alkalmatlanságát is. Persze lehet, hogy emögött mindig az van, beleértve a lelkipásztort is, magamat is, hogy szívesen dédelgetünk olyan álmot, hogy Isten valami mutatós, nagy szolgálatot fog ránk bízni, amelyben tündökölhetünk. Pedig Krisztus embereinek, szolgálóinak nem szabad elfelejteniük, hogy ők eszközök. Eszközök Jézus Krisztust közvetítik. Hadd mondjam így, talán furcsa ez a kép, Jézus Krisztust hordozzák, viszik. Az a feladatuk, hogy abba a célba jussanak el, amit Jézus határoz meg, és nem amit ők. És jó ebben a szolgálatban tudatosítanunk és látnunk azt, hogy amikor azt kiáltja a tömeg, hogy hozsánna, akkor ez nem annak szól, aki az üzenetet viszi, hanem annak, aki maga az üzenet. Annak, aki maga a küldött. És jó látnunk azt is, kedves testvérek, hogy a mi szenvedésünk, amit átélünk, az nem a miénk, hanem Krisztusé, aki hordoz bennünket. És ebben az összefüggésben helyére kerül egy embernek az élete, helyére kerül az én életem is, és a tiéd is, mert nem leszünk sem túlbecsültek, sem pedig alábecsültek. Mert mindenkinek az értéke, hadd mondjam így, minája, talentuma, lehetősége, az az Úrhoz való engedelmességben mérhető le. Őt hordozva, az ő akaratát elfogadva. Hát adja nekünk az Isten azt, hogy ebben a szolgálatban, ebben az adventi időszakban ne csak ki tudjuk mondani, hogy az Úrnak van szüksége rád helyes bizonságtételül, hanem engedelmességben meg tudjunk erősödni. Az Úrnak van szüksége rám, hogy hirdethessem őt. És hogyha ez megtörténik, akkor megérkezünk nem csak ennek a történetnek a lejtőjéhez, mélypontjához, hanem megérkezünk ennek a történetnek, és megérkezünk ennek az adventnek most utolsó üzenetéhez, gondolatához, hogy hiába vannak hullám völgyek és magasságok, hiába van szomorkodás, hiába van lehangoltság, mégis az első tanítványok, az első keresztény közösség meghalva azt, hogy nekik ugyan várakozniuk kell, meghalva azt, hogy majd jön vissza, királyi méltóságot szerezve nemes úr, de mégsem lehangolt öröm nélküli az ő életük, hanem bizony örömmel teljes. És kimondják, dicsérik, mint hogyha fanfárként fújnák, áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Ismerős ez számunkra, csak az angyali híradásnak egy nagyon kedves és bizonyára a kereszt változata. Kimondjuk azt örömmel, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. És ez lesz jellemző Isten tiszteletünkre, úrvacsorai közösségünkre és ünnepünkre is. Mert tudjuk, hogy Jézus életének nem a mélypontját éri el, és nem az emberi értelembe vett dicsőségének a csúcsát az, amit itt ebben az igében, a bevonulás történetében látunk, hanem Jézus Krisztus váltságművét, győzelmét éppen az ő feltámadása jelenti. Ezért lehet dicsőség Jézus Krisztusnak. Ezért fogadják őt hódolattal az angyalok, ezért köszönti őt ez a világ. És hiszem azt, hogy ő ebben a dicsőségben fog visszajönni az övéiért. Ezért volna méltó, hogy az egykori tanítványok mintájára a mai keresztjének is örömmel és hódolattal nézzenek Jézusra, arra az Úrra, aki eljön erre a világra. Arra az Úrra, aki megítéli ezt a világot, arra az Úrra, aki magához veszi az övéit. Tudom, hogy ez lehetséges. Tudom, hogy nem a dermedt indulat kell, hogy jellemezze a keresztényeket, hanem az öröm. Mert áldott a király, aki jön. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, az igére. 380. dicséretünket keressük meg, 4. verszakát énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy adventben is tanulhatunk az érkező királytól, attól a királytól, akit körvevesznek tanítványai, körbevesznek ellenfelei, ellenségei, és aki mellett nem lehet elmenni döntés nélkül. Köszönjük, Urunk, hogy hallottuk az igét, az Úrnak szüksége van ránk. És köszönjük, hogy ez az ige megerősít bennünket, és egyben tisztít is. Hogy értékünket ne a külsőségekben lássuk, ne a külsőségekre tekintsünk, hanem az engedelmesség szolgálatát vizsgáljuk. Vizsgálj meg engem ebben, Uram! Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk kicsinyeiért, elesettjeiért, özvegyekért, árvákért, magányosokért, betegekért. Urunk, könyörgünk hozzád a kórházi ágyon fekvőkért, az onnan hazatért szolgatársainkért. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ünnepeinkért. Óvd meg bennünket eleséstől, balesettől, add, hogy meglássunk téged, a hozzánk érkező Krisztust. Amen. Most néki csendes könyörgését mondhatja el. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záróénekünket keressük meg, 367. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen.